Nyissuk meg Bibliánkat János evangéliumánál. János evangéliumának 11. részéből fogunk olvasni az első 45 ige verset. Vala pedig egy beteg, Lázár, Betániából, Máriának és az ő testvérének, Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg vala, aki megkente vala az urat kenettel, és a hajával törli meg annak lábait. Küldének azért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, ime, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marad azon a helyen, ahol vala. Ezután mondd a tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak vala téged megkövezni a júdeabeliek, és újra oda mégy? Felele Jézus, avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondá, és ezután mondanékig. Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el ő hozzá. Mondta azért Tamás, aki kettősnek mondatik, az ő tanítványainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elmenvint azért Jézus, úgy találá, hogy az már 4 napja vala sírban. Betánia pedig közel vala Jeruzsálemhez, mint egy 15 futamnyira. És a zsidók közül sokan mennének vala Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja vala, hogy Jézus jön, elébe méne. Mária pedig otthon ül vala. Mondd azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten. Mondanék Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mondanéki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala. És amikor ezeket mondotta vala, elméne, és tisztkon szólítáz ő testvérét, Máriát mondván, a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ez hallá, felkele hamar és hozzáméne. Jézus pedig nem ment valamíg be a faluba, hanem azon a helyen vala, ahová Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ővele otthon valának, és vigasztalák őt, látván, hogy Mária hamar felkelvén és kimegy vala, azután menének ezt mondván, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, megváltván őt és az ő lábaihoz esik. Mondván néki, Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír, és sírnak a vele együtt jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendül-e. És mondta, hova helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, gyer és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók, imé, mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük, nem megtehette volna-e ez, aki a vakoknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz, az pedig egy üreg vala, és kőfeküvék rajta. Mondta Jézus, vegyétek el a követ. Mondanék-e a megholtnak nőtestvére, Márta, Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondanék-e Jézus, nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét? Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és mondta, Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokasságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, felszóval kiállta, Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt, lábain és kezén kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala beborítva. Mondanék Jézus, oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne, ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amit cselekedett vala. Amen. Az ígéket, amikor olvastam, nagyon sok minden volt az, ami megfordult bennem. Egy terjedelmes igeszakaszról van szó, és sok mindenről lehet beszélni. Legutóbb ezt az ige részt egy temetésen hallottam felolvasva, és nagyon megrendültem. Nagyon sok mindent kaptam akkor is, viszont bennem az fogalmazódott meg, hogy az én megváltom. Tehát ezekből az ige részekből, ezekből az ige versekből mi az, ami az én lelkemet megeleveníti? Mi az, ami az én dolgaimat, amik talán már meghaltak, és élni kellene, feltámasszák? Hol van ez a terület az életemben, amit újra meg kell váltani? Mi az a terület az életemben, ami újra életre kell keljen? És nagyon megvizsgált az Úr, és megláttam pár dolgot, amiben változnom kell. Megértettem elsősorban azt, amit az 5. versben olvasunk, hogy szereti vala pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, és Lázárt. És behelyettesítettem a saját nevemet, és Jézus szeret engem, szeret a Benyámint. Attól függetlenül, hogy hány év telt el azóta, hogy megismertem őt személyesen, attól függetlenül, hogy milyen az én életem, mennyit tudtam növekedni, vagy mennyit hanyatlott az én életem, attól függetlenül, hogy mennyit tudok bizonyságot tenni, mindentől függetlenül ő nagyon szeret engem. És név szerint engem. Tehát nem csak egyet a sok közül, a nyája közül, ugye mindenkit szeret, de név szerint engem nagyon szeret. És hogy éljük a mindennapjainkat, azon vettem észre magam, hogy minden reggel, mikor imádkozom, akkor imádkozom a napi áldásért, az aznapért, és tele vagyok kérésekkel. És ugyanezt vettem itt is észre, hogy a 21. versben mondta neki Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Tehát mindenkit a saját maga problémája foglalkoztat. Engem az enyém, ebben az esetben Máriát is, Mártát az ő testvérének a halála, Uram, ha itt lettél volna. És azon veszem észre magam, testvérek, hogy sokszor én is, hogyha valami nem úgy van, ahogy én elgondoltam, vagy elterveztem, akkor nem feltétlenül tudok hálát adni, hanem felróvom az Úrnak. Uram, ha te megáldottál volna, akkor ez így és úgy lett volna. És egy kisgyermektől tanultam nemrég valamit, mikor imádkozott, akkor mindent megköszönt. Köszönöm azt, hogy volt ennivaló, köszönöm azt, hogy voltunk sétálni, köszönöm azt, hogy játszodhattunk. És minden, ami aznap történt vele, megköszönte. És akkor döbbentem rá, hogy milyen igaz az, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Akik igazán tiszta szívből hálásak tudnak lenni mindenért. És még akkor is, ha esetleg megfenyítjük őket, 5 perc alatt elfelejtik azt, hogy ők most kikaptak, és megint tudnak vidámak lenni, és boldogok, és hálásak lenni. És látjuk azt, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És ezt elmondta Mária is, elmondta Márta is, mind a ketten ugyanezt mondták el. De ha olvassuk tovább az igeverseket, látjuk azt a hitet, amik bennük volt, és nem maradtak meg, nem ragadtak le ennyinél, hanem kijelentették azt, hogy igenis, te vagy az élő Istennek a fia. Igen, az én életemben igaz ez. El tudom-e minden nap és minden alkalommal mondani, hogy igen, Uram, te vagy az élő Istennek a fia, és arra várom és arra vágyom, hogy te vezesd az én életemet minden nap és minden pillanatban. Oda tudom bízni az én életemet az én megváltómnak a kezében. És arra jöttem rá, hogy nagyon sok körülmények között kell változzak. És addig, amíg nem tudok teljesen oda tenni mindent az én megváltónak a kezébe, addig nem feltétlenül úgy alakulnak a dolgok, ahogy én szeretném. Vagy ha valami másképp oldódik meg, mint ahogy én terveztem, akkor meg tudom köszönni. Köszönöm, Uram. Még akkor is, ha én nem így terveztem. De szerinted így a legjobb nekem. 41. versben így olvastam. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Az Úr Jézus Krisztus is hálát adott. Testvéreink azt a címet adták neki, hogy céltudatos hatalomgyakorlás. Jézus Krisztus céltudatosan tett mindent, amikor itt járt ezen a földön. Ebben az esetben is ő céltudatosan tette azt, amit tett. Ahogy olvastam és odafigyeltem igeversekre, láttam azt, hogy ő tudta előre, hogy mi fog történni. És céltudatosan nem ment, hogy időben ott legyen, azért, hogy megdicsőlhessen az atyának a neve. Mindent azért tett, hogy megdicsőljön az atyának a neve. És ennek érdekében hálát adott, és úgy folytatta az imádkozását. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. És ez olyan felemelő volt számomra, testvérek, hogy akkor, amikor én imádkozom, ha hittel imádkozom, akkor tudhatom, hogy meg van hallgatva az imádságom. Nem hullik a porba, nem csak a plafonig jut el, hanem eljut Jézus Krisztusig, eljut az Atyáig, és meg van hallgatva. Még akkor is, ha a felelet nem azonnal jön rá, hanem talán később, vagy akkor, amikor már lemondtam róla, de meg van hallgatva az én imádságom. És azt szerettem volna megtanulni igazán ebből a részből, hogy az én életem olyan legyen, hogy hasonlítson Jézus Krisztusra mindenben. Hogy úgy, ahogy befejeztük a 45. igeversben, hogy sokan hívének azért ő benne, a ma zsidók közül, akik ott voltak. Hogy az én életem olyan tiszta és szent legyen. Olyan legyen az én megnyilvánulásom, az én beszédem, az én cselekedetem, hogy általam is sokan eljussanak Jézus Krisztushoz. Ezt szeretném megtanulni a mai délután, és kívánom a testvéreknek is, hogy így tudjunk közeledni Jézus Krisztushoz, így tudjunk hozzá hasonlítani egyre jobban, addig, amíg eljutunk hozzá. Amen. Énekeljünk egy közös éneket, és közös ének után kérjük Váradi Gyöngyi szolgálatát.
Istenem, azóta élek. Mióta a kezem fogod, soha semmitől nem félek. Hogyha életemre törnek, Istenem, a testi vágyak, te segítesz ellenállni, s veled a tövisszúrások sem fájnak. Mosolyomban, bánatomban, Istenem, nem vagyok árva. Ha a vad oroszlán kerget, két karod mindig kitárva. Szólok hozzád, meghallgatod, Istenem, erőtlen szómat, ha a viharok tőled jönnek, nem borulhat fel a csónak. Farkasok közzé küldsz néha, Istenem, de tudom, ott jársz velem. Te vagy váram, s mindörökre te leszel a menedékem. Amen.
Énekeljünk egy éneket, és az ének után Kis Eszter szolgálatát hallgatjuk meg.
Bye. és úgy csodálkoztam rajta, hogy édesapám mondta, hogy már Lázár 4 napos halott volt, és az Úr Jézus felköltötte, és felébredt. Én, mint gyermek, kérdeztem tőle, és tudott menni, járni úgy, mint az előtt. És azt mondta édesapám, olyan erővel hirdette utána is igényt mindent, amit az előtt, és boldogult az a család. És úgy el voltam rajta csodálkozva, hogy az Úr Jézus ilyen dolgokat tett, végzett abban az időben, és ahogy nőttem, úgy megfogalmazódott bennem, hogy Uram, hát ez olyan csoda volt, megérintette a szívem egy gyermekkorom óta, de akkor most, hogy lehet az, hogy most ilyen nagy csodák nincsenek? És majd azután hallottam, hogy vannak úgy fizikailag is, de vannak lelkileg. Ez még nagyobb dolog, mikor a bűn útján halad valaki, nem tud az Úr Jézusról semmit, és csak találkozik a drága megváltóval, és felegyenesedik, és jár, kell. Azóta is úgy bennem van az, hogy környezetünkben már akik hallottak az Úr Jézusról, vagy nem hallottak, és nem tudnak még élő bizonyság lenni, imádkozunk azokért, hívjuk őket, nem jönnek el az Úr házába, de azért nem adjunk le róluk. Legfőképpen azokért, akik köztünk voltak, éltek, és most halottak. Ez úgy bennem van mindig, hogy a helyök üres, és az anyák szíve sír, kesereg. Az Úr Jézusnak van hatalma, van ereje visszahozni, felkölteni, felébreszteni azokat, csak ne mondjunk le róluk. Egy másik alkalom meg, hogy az állomás mellett laktunk mi gyermekkoromban, nagyon sokan jöttek hozzánk éjszaka. Eljöttek délután, elindultak tövis hátról, vagy ahonnan, és éjszaka mi úgy aludtunk a húgommal egy olyan ágyon, ahol közel volt az ablak, és úgy megrettentünk, hogy verik az ablakot éjszaka. Hát megijedtünk, azt se tudtuk, hogy mi van, de ez nem egyszer, nem kétszer volt, nagyon sokszor. És láttuk, hogy jönnek befele, férfiak, nők, bácsik, nénik, de már édesapám még mentek, és hozták a szalmát be, tették le a szobába, nem parkett volt, hanem padló, és ott feküdtek a sok testvérek, atyafiak, alig tudtunk kimenni reggel, hogy ne lépjünk rájuk, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy így is lehet egy ilyen Betánia, egy ilyen család. Nem azért, hogy az édesapám lakásuk volt, de meg lehet ezt tenni ma is, most is, hogy az Úr Jézusnak helyet adjunk, nem tudjuk, hogy milyen formában lehet egy beteg, vagy egy koldus, vagy egy szerencsétlen, és ez is prédikáció az életünkből. Bár nekünk gyermekeknek nem volt olyan kellemes, olyan jó, mindig mondtuk, édesapám, hát éjszaka van, nem baj, fiam, azoknak is kell nyugalom. És sokat tanultam abból, hogy az Úr Jézus ilyenekből is teremthet betegeket, szerencsétleneket, nyomorultakat, felhasználhat a mennyország számára, hogy megtérjenek még sokan. Imádkozunk és tegyünk is ezért. Amen.
Még egyet fogunk énekelni, utána a Nagy Kassa Renáta szolgálatát hallgatjuk meg.
könyvet olvastam Elizabeth Eliottól, és nagyon sok értékes gondolat volt benne, de az egyik ilyen gondolat az volt, hogy sokat elárulhat két ember kapcsolatáról az, hogy hogyan szólítják meg egymást. Például a házastársak is sok minden árulkodik arról, hogy hogyan szólítják meg egymást, hogy mennyire tisztelik egymást, hogy éppen minden rendben van köztük, vagy talán nincs. De az sem mindegy, hogy valakit például Kovács úrnak hívok, vagy csak egyszerűen Kovácsnak, és az sem mindegy, hogy úgy beszélek róla, hogy az, ahogy is hívják. És ottan elolvastam ezt a, megnéztem, hogy mi lesz a mai ige, elolvastam ezt a történetet, és azt kerestem benne, hogy a történet szereplői hogyan szólítják egymást. Hát Mária és Márta uramnak hívja Jézust. És valamint amikor Márta szól Máriának, hogy Jézus hívja őt, akkor azt mondja, hogy a mester. Hát elgondolkodtam azon, hogy ha eljön az az idő, amikor én is meglátom Jézust, ahogy a Márta is elé sietett, hogyan szólítanám őt? Mi lenne az a név, amit mondanék neki? Ha mesternek hívom, akkor jó tanítványa vagyok-e? Vagy talán ugyanazt a leckét tanítja nekem évek óta, és nem haladtam semmire? Vagy ha uramnak hívom, engedelmeskedek-e neki mindenben? Feltehetjük magunknak a kérdést. Aztán Lázárt úgy szólítja, hogy barátom. Úgy mondja a tanítványoknak, hogy Lázár, ami barátunk. Hát nagyon sok ének, gyerekének főként szól arról, hogy Jézus a barátom, vagy a legjobb barátom. De látszik-e ez a gyakorlatban? Sietek-e úgy az imaházba talán találkozni Jézussal, úgy, ahogy sietek a barátomhoz egy jó beszélgetésre? Vagy én úgy vagyok vele, hogyha valami érdekes vagy szokatlan történik, alig várom és keresem az alkalmat, hogy elmondhassam a legjobb barátomnak. Sietek-e így imába elmondani Jézusnak, hogy mi történt velem? Ha jó, akkor azért, ha rossz, akkor pont azért. Hát én szeretném és kívánom mindannyiunk részére, hogy legyen olyan kapcsolatunk Jézussal, és hogyha másoknak beszélünk róla, olyanoknak, akik nem ismerik őt, akkor látszódjon az, hogy milyen fontos ő nekünk, hogy mennyire szeretjük őt, tiszteljük őt, és hogy ő a mi mesterünk, a mi megváltunk. Amen.
Ma 2 hete és 3 hete Kalotaszentkirályon voltam. Most elnézést kérek, hogy nem a felolvasott ígéről szólok, hanem nagyon megfogott engemet, még akkor az Ábrahám hite. Miért? Mert Ábrahám jobban szerette az ajándékozót, mind az ajándékot. Ki volt az ajándékozó? A Jóisten. S az ajándék az ő fia volt, Izsák, amit elég későn kapott az Úrtól. És olyan csodálatosan mondja az ige, hogy a Jóisten barátjának hívta Ábrahámot, mivel tudta, milyen élő hit van benne. Azt mondja Jakab apostol 2. rész, 20. és 21. verse. Akarod-e tudni, tehát te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetből igazította meg, felvívén Izsákot, az ő fiát, az oltára. Ma 3 hete, nálunk úgy van Galataszegen, mivel kicsi a gyülekezet, a Biblia óra délután van. És közben benne van egy rész a prédikációból is, ami előre van a vezérfonalba jegyezve. De a fő gondolat mindig a Biblia óra. Ma 3 hete itt a testvérek is foglalkoztak a Jóisten ígéjével, mikor látták azt a nagy hitet, ami Ábrahámban volt, hogy alkuba áll a Jóistennel. S miért volt ez az alku? Hogy megmentse Sodomát és Gomorát. És alkuszik, próbálkozik egész addig, mikor eljutnak arra az álláspontra, hogy még 10 igaz sincs abban a városban. Ma 2 hete az ő fiát kéri a Jóisten, hogy áldozza fel. És ez a nagy hitű ember nem mond nemet, nem is alkuszik, hanem rögtön cselekszik. Veszi az ő fiát, a 2 szolgáját, az áldozni való fát, és indulnak, mennek a Móriára. 3 napi járóföldet tettek meg, míg odaértek. Ez idő alatt kérdések és feleletek tűnnek fel Ábrahám és azó fia között. Egy költeményben szeretném elmondani, tessenek megfigyelni, mert a költő sokkal jobban, részletesebben mondja el, és írja le, mint ahogy én azt el tudnám mondani. Ábrahám áldozata. Leteszem tollam, leteszem lantom, olvasom az írást, elelhal a hangom, íme a szent könyvnek egy szomorú lapja, mégis úgy el tudok gyönyörködni rajta. Megkísérte Isten Ábrahámot hajdan, meg tud-e majd állni a próbában és harcban? Van-e erős lelke? Van-e hite néki, hogyha majd a bánat s a fájdalom tépi? Mondja Isten néki, vegyed azért mostan fiadat Izsákot, s áldozz fel legottan. Hadd legyen az nékem tanúbizonságom, hogy nincs hívebb szolgám nálad e világon. Élesíti a kést Izsák édesapja, leleteszi a kést, meg-meg fel-fel kapja, nézegeti egyre, élese a kése. Kedves fiam Izsák, édes fiam, félsz-e? Miért félnék tőled, édesapám lelkem? Hiszen tudom én azt, hogy szerezte engem. Miért van a nagy kés reszkető kezedbe? Miért van a könycsepp sötétkék szemedbe? Van nekem egy kedves, aranyos báránykám. Azt én a világon senkinek sem adnám. Ezt a kis báránykát kéri a Jóisten, ezt a kis báránykát áldozom fel ittem. Édesapám lelkem, hol az a bárányka? Adja oda tüstént, ha már oda szánta. Áldozza fel itten, s tegye az oltára. Egy kis báránykával nem lesz még nagy kára. Dehogy lesz, aranyos virágom, én édes báránykám, mindenem világom. Gyere hát, szaladj el, de jöjj vissza mégis, ragd meg csak, gyújtsd meg csak, jaj, talán már ég is. Mi bajod kibántott, édesapám lelkem? Hol az a bárányka, elhozom én menten? Tüzet is rakok én, lángoljon az égig. Szegény kis bárányka, ha már itt elvérzik. Gyere, fiam, imádkozzunk, boruljunk le arcra, készüljünk fel mind a ketten a nagy, nehéz harcra. Leborultak, imádkoztak, hosszan, hosszan, mélyen, az Úr gondot visel, amen, és úgy légyen. Megkötözi a kis bárányt, Izsákot az atya, fölveti őt az oltára, suhog már a szabja, s a kis bárány, szegény bárány, még csak meg sem szólal, ha jó atya így akarja, akkor minden jól van. Száll az égből angyal hírnök, és szól Ábrahámnak, ne bánts tovább, kegyelmezd meg a kis báránykádnak. Isten látta, és megtudta, hogy nagy a hited néked, s ezért a te nagy hitedét szeret, s megállt téged. Amen.
Oh. Elég hosszú volt a felolvasott ige szakasz, átlagban nem szoktak ilyen hosszúk lenni az ige szakaszok az ige hirdetések előtt, de gondolom, hogy az ige értékesebb, mint az én szavam, vagy a testvérem szava, vagy bármelyikünk szava, ha úgy vesszük az igét. Jó volt ez, de ne vegyétek rossz néven, ha még hozzáolvasok a Timóteushoz írt második levél első fejezetéből. A Timóteushoz írt második levél első fejezete 6. versétől szerették hozzáolvasni ez a hosszú szakaszhoz. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van, az én kezeimnek rád tétele által, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonságtételét, sem engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most, ami megtartunknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. Azért olvastam ezt ilyen hosszan, hogy értsük meg az utolsó verset, és megismétlem a 10. verset. Megjelentetett pedig most, ami megtartunknak, Jézus Krisztusunknak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, és a halhatatlanságot az evangélium által. Tavaly előtt egy olyan csoportba vettem részt, ahol az egyik lelkipásztor elmagyarázott egy eseményt, amikor bekerült a teológiára tanulni, jött egy külföldi tanárunk új szövetséget tanítani, és azt mondta, mindenki vegyen elő egy lapot, egy írószeret, és adok ennyi percet, nem tudom mennyi volt most már, írja le az evangéliumot. Mindenki, teológiai hallgatókról, első évesekről. És azt mondja, lejárt az idő, összeszedte a lapokat, pár perc alatt ki is javította az egészet, és azt mondta, senki se kapott átmenő osztályzatot. Senki. Csodálkoztunk. Akkor kezdte felolvasni, hogy miket írtunk. Azt mondja lapra, egyik valamelyik csodát írta le az evangéliumból, a másik egyebet az evangéliumból, egyik a hegyi beszédből ítézett, a másik a Máté 25-ből, meg stb. És azt mondta, testvéreim, egyiketek se írta le az evangéliumot. Tudjátok miért? Azt mondta a tanár, senki se beszélt, senki sem írt az Úr Jézus haláláról, temetéséről és feltámadásáról. Ennélkül pedig nincs evangélium. Tudjátok, hogy kezdődik egy Korintus 15? Tudja valaki? Eszetekbe juttatom, atyámfia, az evangéliumot. És szó van az első 3-4 versben az Úr Jézus haláláról, az Úr Jézus temetéséről és az Úr Jézus föltámadásáról. Az Úr Jézus föltámadásán nélkül nincs evangélium. Azt olvastuk itt a Timóteushoz írt második levél első fejezetéből. Megjelentetett pedig most, ami megtartunknak, Jézus Krisztusunknak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és a halhatatlanságot, az evangélium által. Van valaki itt, akit nem érintett már a családban haláleset? Azt mondják az emberek általában, könnyen beszélünk a halálról, akkor, amikor nincs a családban. De amikor a családban van, másképpen beszélünk róla. Másképpen viszonyulunk hozzá. A betániai családot úgy olvastuk, hogy az Úr Jézus szerette. Máriát, Mártát, Lázárt, mindhármukat szerette. Mégis bekövetkezett abba a családba is, akiket szeretett az Úr Jézus, egy nem várt esemény, a halál. Az Úr Jézus ad egy rövidke magyarázatot. Azért történt ez, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen. És abban az esetben valójában az Úr Jézus kijelent egy nagy igazságot. Érdekes, nagy igazságokat, nem csak férfiaknak, hanem asszonyoknak is, asszonyokkal kapcsolatban jelentett ki az Úr Jézus. Úgy olvassuk a 25. versben, mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Kinek mondta? Kitől kérdezte ezt az Úr Jézus? Mártától. Mártának mondta. Nagy igazság. Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy én beszélek a halálról, én beszélek a feltámadásról, én beszélek az életről. Ott volt jelen a halál. Ők azt mondták, egyik is, másik is, Mária is, Márta is. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Valójában így van. Ahol az Úr Jézus Krisztus jelen van, ahol az Úr Jézus Krisztus uralkodik, ott nincs halál, ott élet van. De ez az alkalom volt az, amikor ez a nagy kijelentés származott az Úr Jézus Krisztus szájából. A megíratott a mi számunkra is. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi élet. Ez szerint a kijelentés nélkül nem a szülészeten, nem a szülőotthonban kezdődik, hanem a feltámadással. Ahol gyermek születik, igazolványt adnak. Élve született, vagy halva született. Itt az igazolvány másképpen van. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok először a feltámadás. Nem azt mondja, hogy beszélek a feltámadásról. Mondok nektek valamit a feltámadásról. Én vagyok a feltámadás. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy beszélek nektek az életről. Mondok nektek valamit az életről, hanem azt mondja, hogy én vagyok az élet. Nagy mondásai, amikor az Úr Jézus kijelenti magát, hogy ki. Az ő istenségének a kijelentései. A kérdés fennáll mai napon is. Hiszed-e ezt? Szól ez ma nekünk. Szól ez most hozzánk. Hiszed-e ezt? Sok babona, sok tévhit van a föltámadással kapcsolatosan is. Tavaly olvastam egy rövidke kicsi könyvet egy olyan írótól, aki zsidóból lett keresztényé. És onnan olvastam abból a leírásból, hogy abban az időben, amikor ez az esemény történt, a zsidók között volt egy tévhit. Az volt a tévhit a zsidók között, hogy ha valaki meghal, a szelleme még ott van körülötte 3 napig. És ez alatt a 3 nap alatt bármikor visszatérhet a szelleme belé, és az az ember feléled, feltámad úgy szólán. De ha már eltelt a 3 nap, akkor vége. Lehetetlen, hogy a szelleme visszatérjen, lehetetlen, hogy feltámadjon az az ember. Nem tudom. De lehet, hogy ezt a tévhitet is le akarta rombolni az Úr Jézus akkor, amikor azt mondta, hogy Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. És mire odaért az Úr Jézus, azt olvassuk, hogy Uram, már 4. napos, már szaga van. Az emberek hite szerint, vagy tévhite szerint jobban mondva, ki volt zárva az a lehetőség, hogy a szelleme visszatérjen belé, hogy megéledjen Lázár. De ami embereknél lehetetlen, lehetséges Isten fiánál is, mert ő Isten, az Úr Jézus Krisztusnál. És nem csak az, hogy kijelentette az Úr Jézus magáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, hanem bizonyítékát is adta annak, mikor azt kiáltotta felhangon, hogy Lázár, jöjj ki! Feltámad a te testvéred, hiszed-e? Lesz feltámadás. Van feltámadás. Eszembe jut az a kicsike húsvét ének, általában a gyerekek szokták a gyülekezetekbe elénekelni. Hidd el, hogy van feltámadás, tudd meg, hogy van feltámadás, és lesz feltámadás. Hiszed-e ezt? Feltámadás nélkül nincs kereszténység. Feltámadás nélkül nincs keresztény hit. Azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben. Ha nem hiszitek, ha Jézus Krisztus nem támadott fel, még bűneitekben vagytok. Hiába való a ti hitetek. Jézus Krisztus, úgy olvastuk a Timóteushoz írt 1-6. Rész 10. versében, eltörölte a halált. Elhozta, elérhetővé tette a halhatatlanságot és az életet az evangélium által. Az ő személye és az ő Golgotai áldozata árán fizette meg ennek az árát, és hozta elérhetővé. Na most a kérdés az, hogy minek hiszünk. Ugye eszembe jut ezzel kapcsolatosan, hogy általában az európai emberek között két hazugság uralkodik. Két hazugsággal aratott sokat a sátán. Az első hazugság az volt, nem haltok meg. Második hazugság az Úr Jézus föltámadásától kezdődően az volt, hogy nincs feltámadás, hogy ő nem támadott fel, hogy nem lesz feltámadás. Legtöbb kárt az emberekben ez a két hazugság okozta. Úgy olvassuk az Úr Jézus feltámadásával kapcsolatosan, amikor megtörtént, a katonák elmentek, és tudtulatták, hogy mi történt, az Úr Jézus Krisztus feltámadott, és a papi fejedelmek sok pénzt ajánlottak nekik, hogy mondják azt, hogy míg aludtunk, eljöttek az ő tanítványai és ellopták, és úgy folytatódik ez a beszámolás, hogy elterjedt a zsidók között ez a hír, mind a mai napig, a megírásig. Viszont az emberek között eltévedt máig is. Elterjedt máig is ez a hír. Nagyon sokan akarják, hogy ne legyen feltámadás. Nagyon sokan mondják, hogy nincs feltámadás. Míg misszióban jártunk, én is találkoztam olyan esettel, hogy öreg nénik mondták azt, mikor 2 méter főd otthon fölöttem, nem hoz onnan engem ki semmit. És kérdeztem, mama drága, el tudnám mondani, a hiszek egy imád, csak hogy ne, fiam? Hát konfirmáltam, hogy ne tudnám elmondani. A tessék elmondani. És úgy fejeződött be az imádság, hogy hiszek a halottak feltámadásában, hiszem az örök életet. Na most mondom, mind a kettő a maga száján jött ki, tessék elmondani, hogy a kettő közül mégis valójában melyiket hiszi. Nem jön onnan ki senki. Nem tudom, hogy milyen a mi vallásunk, nem tudom, hogy milyen a mi hitünk, azok, akik itt vagyunk, fiatalok és időseké. Mennyire hiszünk ebben az igében, amint az Úr Jézus azt mondott, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, soha meg nem hal. És aki csak hisz én bennem és él, az nem látja meg a halált. Hiszünk-e? Testvérünk említett egy valamit, keveset Ábrahámról és Izsákról. Most én is akarnék olvasni valamit Ábrahámmal kapcsolatosan a zsidókhoz írt levélből. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a 17. versnél kezdődik ez a beszámoló Ábrahámmal kapcsolatosan. Zsidók 11.17-től olvasom. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, ki az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Azt mondja az ige, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Ez volt az első kijelentés, amit kapott Ábrahám Izsákkal kapcsolatosan. A második, a vizsga, azután jött. És azt mondja erről az eseményről ez az ige, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten a halálból is vissza tudja adni az ő fiát. Minek alapján hitte? Az első kijelentése alapján. A nagy kérdés az, mit teszünk azokkal az igékkel, amiket olvastunk? Milyen mértékben milyen képen fogadjuk, mennyire hiszünk azokban. Én vagyok a feltámadás és az élet. Milyen mértékben hiszünk annak, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő föltámadásával elérhetővé, megfoghatóvá tette minden embernek azt, hogy napfényre, világosságra hozta a halhatatlanságot és az örök életet. Ez az evangélium jó híre, a legjobb híre. Mennyire befolyásolja a mi személyes életünket az, hogy van és lesz feltámadás, és nekem is, és nekünk is, ha elérkezik, ha úgy éljük meg, ha úgy fejeződik be az a földi pályafutásunk, lesz feltámadás. Nemrég, egy olyan hónapja is valami, meghalt egy testvérnünk, 72 évesen, ott Kovásznán. Betegeskedett egy néhány hónapig, többször meglátogattuk. Volt olyan alkalom, amikor láttuk, hogy gyengül, és feltettük neki a kérdést, hogy Éva testvérnő, félsz-e haláltól? És azt mondja, nem félek, mert az Úr Jézus Krisztus engem megváltott. A halál csak egy ideig tud rajtam uralkodni a testem fölött. Én már átmentem a halálból az életre. És a temetésén a kápolnában a pásztor testvér azt az igét olvasta fel a Máté evangéliumából, amikor az Úr Jézus kijelenti, hogy szoros az a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz. Tágas az a kapu, és széles az az út, amely a halálba visz. Az egyiken az élet útján kevesen járnak, a széles úton sokan járnak. És a lelkipásztor azzal fejezte be az ige hirdetést a kápolnán. Melyik úton jársz? A széles úton, vagy a keskeny úton? És ahogy ott jártunk, és énekeltünk, azt mondja az egyik testvérünk, énekeljük, keskeny útra lépjen mindaz, aki üd után eped. Énekeltétek valahol itt Szatmáron, Vilmos, ezt az éneket a temetésen? Temetésen nem. Én se soha. Pedig sok temetésen vettem részt. Református, katolikus, baptista, stb. Más-más temetéseken. Olyan is volt, hogy kellett igét hirdessek, de ezt az éneket addig sose énekeltük. Felvillanyozott ez az ének. Mikor hazamentem is, még zsongott bennem ez az ének. Egész este. Egyéb sem volt a fejemben, a szívemben. Csak ez az ének, ez az ének, ez az ének. És mondom feleségemnek, na, Éva testvérnőnköt indulóval temettük el, nem gyászdallal. Úgy mentünk ki a temetőbe. Indulóval. Részt vettem olyan temetésen is, ahol gyötrődtek az emberek. Az anyuka, akinek a fiát eltemettük, nem engedte, hogy betegyék a koporsót. Letérdelt a koporsó mellé, döngette a koporsót. Szívszaggató jelenetek. Tudjátok miért? Tudjátok miért? Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, hogy van feltámadás, nincs vigaszod a gyászban. Nem tud senki megvigasztalni a gyászban. A másik dolog, életünk minőségét határozza meg az, hogy hogy élünk, hogy viselkedünk hívő életet, ha hiszünk a feltámadásban. Ábrahám, a hívők atya, azt mondja az ige róla, megismétlem, hitt Isten kijelentésének, hogy a te magodban, a te fiadban áldatnak meg a földnek összes nemzetségei. Ez a mag a Galácia levél szerint nem Izsák, hanem Krisztus. De mivel hitte ezt, jöhetett a próba. Jött is a próba. És hogy vizsgázott Ábrahám? Isten dicsőségére. Eszembe jut Pál apostolnak az élete egyik kritikus szakasza, olvasunk a Cselekedetek 23-ban erről a kritikus szakaszról. Cselekedetek 23, a 6. verstől szeretném olvasni az igét. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a saduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, A halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlást támad a farizeusok és a saduceusok között, és a sokaság megoszlott, mert a saduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támad azért nagy kiáltozás, és felkevén az írástudók és a farizeusok pártjából tusakodnak vala mondván, semmi rosszat sem találunk ez emberben, ha pedig lélek szólt néki vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. Mikor pedig nagy hasonlás támad, félvén az ezredes, hogy Pál szélt szaggattatik, azoktól parancsol a hogy a sereg alájövén ragadja két közülük, és vigyék el a várban. Abba a helyzetben, amikor csak gyűlölet vette körül, mi volt Pálnak a mentsége? Mi volt Pálnak a mentsége? Hiszek a feltámadásban. Farizeus vagyok, farizeus fia. Farizeusokról sok rosszat tudunk, nem de? Többször mondta az Úr Jézus, jaj nektek, jaj nektek, jaj nektek. De az, hogy Pál, mint farizeus, hitt a feltámadásban, arra nem jött az, hogy jaj. Mennyire határozza meg a mi életünket, a mi életvitelünket az, hogy hiszünk a feltámadásban. A vidékünkön élt Deák Erzsike, Szörcsén. 11 éves volt Erzsike, amikor gyermekbénulás érte és lebénult. 72 évet élt bénán az ágyban. Én 78-ba kerültem Kovásznára, és sokszor meglátogattuk, a körzetünkhöz tartoztak a szörcsei testvérek is. Sok mindent elbeszélgettünk az évtizedek folyamán, míg együtt voltunk, de beállt nála is az, hogy kezdett gyengülni, 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 és egy alkalommal meglátogattuk, és azt mondta, tudod testvérem, mindent elveszítettem, csak a hitemet nem. Alig volt már hangja, alig tudtunk vele kommunikálni, alig tudott értekezni a környezetében élőkkel, és azt mondtam neki, nagy vigasztalás ez neked most, ha a hitedet nem veszítetted el, mert most a küszöbön van, hogy megnyer mindent az Úr Jézus Krisztusnál. Eltelt még egy rövid idő. Hazamentem szüleimhez, és tudták, hogy járunk Szörcsére, és küldtek valami segítséget, pénzbeli segítséget, hogy vigyük el, és mikor hazaértem Kovásznára, mondom feleségemnek, hogy tatáik küldtek segítséget, hogy vigyük el Erzsikének, és azt mondja feleségem, hadd el, elmegyünk a jövő héten, kedden, szolgálati alkalom, szolgálsz igével, most nem menjünk pluszba, menjünk akkor. És jó, mondom, akkor nem megyünk. És beléptem a fülőbe, kezdtem borotválkozni, és mikor borotválkozom, azt hallom érthető hangon, jövő héten nem lesz kihez menni. Jövő héten nem lesz kihez menni. Befejeztem. Megmosakodtam, kijövök, és mondom feleségemnek, te nézd meg, mi történik velem, mit hallok. Mindez van bennem, de érthetően. Jövő héten nem lesz kihez menni. Jövő héten nem lesz kihez menni. Akkor menjünk. Vettük a kocsit, virágot vett, elmentünk. Annyira erős volt, annyira józan volt, még hogy felismerte, február második felében voltunk, tulipánt vett feleségem, egy néhány szán tulipánt, felismert a virágot. Tulipán, ilyenkor, honnan, hogy és mind. De már annyira gyenge volt a hangja, hogy alig lehetett megérteni. Igét olvastunk, imádkoztunk, énekeltük úgy, mint máskor. A végén imádkoztunk, és odahajoltam, hogy halljam, hogy vajon mit mond az imádságam. Tudjátok, többek között, amit csak megértettem, mit mondott. Azt mondta, köszönöm, Uram, azt a sok-sok jót, amit egy ilyen hosszú életen át nekem adtál. 72 évet bénán az ágyban. Elgondolkoztam. Mi volt az a sok-sok jó? Tudjátok, mi volt az a sok-sok jó? Tudjátok, mi volt az a sok-sok jó? Az a sok szellemi. Az a sok mennyei. Az a sok-sok, ami megmarad. Ami itt is érték, túl is érték. A kérdés ez. Hiszel-e? mennyire határozza meg életünk minőségét, hívő életünk minőségét, az, hogy hiszünk a feltámadásban. Hiszünk, hogy lesz jutalom, írja Pál apostol Timóteusnak. Elköltözésem ideje beállt. Futásomat megharcoltam, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazság koszorúja, amit megad nekem az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. János apostol azt írja első levele, második fejezetében, gyermekeim, most Isten gyermekei vagyunk. Nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, meg fogjuk őt látni úgy, amint van. És akiben megvan ez a reménység, mit csinál? Az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Látjátok, hogy milyen sok területén az életünknek szerepe, fontossága és hatása van, ha hiszünk a feltámadásban. Segítsen az Úr, hogy legyen az a hitünk a feltámadásban, amit az igék alapján mindannyian elsajátítatunk, magunkévá tehetünk. Előttünk vannak ezek a példák. Ábrahám. Előttünk van az apostol Pál. És mindenik kitartással futotta meg az előtte levő küzdő teret. A célig. Lehet nektek is vannak itt olyan emlékeitek, testvérek, akik már elmentek előttetek. Előttünk. Tudtok róla? Azt mondja az ige. Figyeljetek előjáritok élete végére, és kövessétek a hitüket. Nagy kijelentése Jézus Krisztusnak. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Segítsen az Úr, hogy a Jézus Krisztusban való hitünk az ő feltámadásában, a mi feltámadásunkban, ha sor kerül, ha addig az Úr vissza nem jön és egy szempillantás alatt át nem változtat, úgy, hogy olvassuk 1. Tesalonika 4.13-tól. És szembe kell nézünk azzal, hogy megizleljük a halált. Legyen ez a vigasza nekünk, a mieinknek. Adjuk bizonyságát a mieinknek. Ne gyászoljanak sírva, hanem tudjanak Isten dicsőit éneket énekelni a temetésünkön. Indulót, úgy, hogy énekeltük Éva testvérünknek a temetésén. Áldjon meg az Úr, hogy legyen olyan hitünk, amelyik Isten dicsőíti. Amen. Atyánk, áldunk fiadért, akit elküldtél emberi testben ebben a világban, a mi világunkban, Uram, ahol a halál, a tévhit rengeteg kárt, szenvedést okozott, és sokakat gyűjtött a kárhozatra. Köszönjük, hogy kijelentetted magadat tökéletesen, teljesen fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kijelentéseit, amiben kijelentette, hogy kicsoda ő, az ő személyét, az ő istenségét, az ő hatalmát, az ő váltságát. Köszönjük, hogy ő az élet ura. Köszönjük, hogy eltörölte a halált. Köszönjük, hogy világosságra hozta a halhatatlanságot és az örök életet. Köszönjük, hogy benne ajándékoztál meg minket bűneink bocsánatával. Benne adtad nekünk az örök életet, ennek a reménységét. Atyánk, most azt kérjük, add meg nekünk, hogy a hallott ígék, az írott ígék, a hirdetett ígék, a bizonyságok befolyásolják a mi életünket minőségben. Azért, hogy a hitünk olyan legyen, Uram, amik téged dicsőít, amelyeket te megjutalmazhatsz, amelyeket te megpróbálhatsz, és a próbában nem veszti el a jutalmát. Köszönjük a feltámadás hitét, amit adtál a mi szívünkben. Köszönjük, Urunk, a te feltámadásodat, a te diadalmadat a halál fölött. Köszönjük ezt, Atyánk! Segíts, hogy ebben az életben járjunk, amit fiadban adtál nekünk mindannyian dicsőségedre. Segíts, hogy ahol megjelenünk, Atyánk, ahol élünk, a tévhitet, a babonát tudjuk eloszlatni sok ember szívében, képviselve téged, hirdetve a te igédet, megosztva az evangéliumot. Áldunk mindezért, és köszönjük az evangélium győzelmét, köszönjük a Jézus Krisztus győzelmét, köszönjük, hogy téged fog az dicsőíteni örökkön örökké. Amen.